A hét vendége. Háttérelemző műsor a Trend FM-en.
Révész Máriusz államtitkár, aktív Magyarországért felelős korábbi kormánybiztos államtitkár, a Monspart Sarolta aktív életmód program kidolgozásáért felelős államtitkár a vendégem, és dr. Lasse Gyöngyvér, a TF tanszékvezetője, rekreáció tanszékvezetője. Egy ilyen program kidolgozásánál a gyakorlati szempontok biztos, hogy sokat számítanak a szakmai és az európai szempontok mellett. Vannak ilyenek? Mert Gyöngyvér már az előző részén beszélt erről. Máriusz?
Én mint négy gyermekes családapa, úgy mondanám a saját tapasztalataimat. A 6-7 éves korig ugye el tudja vinni az ember a gyermekeit játszótérre, és akkor utána szembesült azzal, hogy utána szinte nincsen semmi. Van egy-két ilyen dühöngő focipálya, néha még kosárpalánk is van rajta, de ezen kívül nagyon-nagyon kevés lehetőség van, amikor már kinőtt az ember a embergyereke a libikókázásból, meg a mászókázásból, csúsztázásból. És ezért indítottuk el a Görpark és a Pumpapálya, Bringapálya programunkat, és mindent azt tapasztaljuk, hogy óriási sikere van, ahol közel építették a lakásokhoz, a házakhoz, ott panaszkodnak, hogy minden este összegyűlik 30-40-50 gyerek, és ott hangoskodnak, zenét hallgatnak, és hát most hogy van? Ezek a helyek ilyen találkozási pontok. És tényleg az a helyzet, hogy van, amikor nem sikerül megszólítanunk a gyerekeket, hogy mozogjanak, de néha egy-egy jó kis beruházással sikerül rávenni őket, hogy mozogjanak. Például Edelényben a Giroból vettünk egy pumpapályát, és leraktuk az iskola udvarára, és az a helyzet, igazgató úr egyből vette 11 rollert, hogy azzal használják ezt a mobil pumpapályát, és mondta, hogy igazi balesetveszély alakult ki, mert amit kicsöngettek, az összes gyerek feltépte az ajtót, és a lépcsőn egymást lelökve rohantak, hogy ők kérjenek először a pumpapályához, és egy 50-60 gyerek már rollert vett azóta, és azzal járnak iskolába. Tehát, hogy vannak olyan dolgok, amivel ezt el lehet érni. Ez a pumpapálya, meg ez a görparkpálya, ugye a fiatalokat célozza meg, ez igazi siker történt, több mint 100 biciklipályát, és 10 ilyen görparkpályát támogattunk eddig. A következő ilyen nagyobb lépésünk, amit megtettünk, és az is sikeres, hogy 29 futókörnek a megépítését támogattuk. Itt ugye az a tapasztalat, hogy ez már nem a legfiatalabbaknak szól.
De nagyon nagy mágnes, tehát én pont ezt akartam mondani, hogy Budakalászon például a tó körül van egy nagyon szép futókör, és ott rengetegen vannak.
Rengetegen vannak. Ezt a régebb óta fiatalok használják inkább, nagyobb lelkesedéssel. Fiatalok, régebb óta fiatalok használják nagyobb lelkesedéssel, fiatalok akkor, hogyha kivezénylik őket egy testnevelés órára, de még ezen a helyen is egyébként jobb nekik futni, tehát hát ez is siker. Tehát nagyon sokszor csak a feltételeket kell megteremteni, és tényleg épültek street workout pályák, épültek úszodák, épült tényleg nagyon-nagyon sok ilyen műfüves focipálya is épült az ország különböző részén, és mindig az a tapasztalat, hogy amikor megvan az infrastruktúra, akkor azért lehet. Az infrastruktúrán sokat kell elváltoztatni, de kellenek ilyen szemléletformáló programok. Tehát én is mindig azt tapasztaltam, hogy beneveztem egy félmaratonra, akkor utána muszáj volt készülni, mert éreztem, hogyha nem készülök, akkor végem lesz. Tehát ezért kell csinálni ilyen szemléletformáló rendezvényeket, a futókörök napja például, azok a pályák, amiket mi támogatunk, minden évben rendezünk egy versenyt, és megnézzük, hogy a város az a saját futókörén mennyi ember tud megmozgatni egy nap alatt. Ezek nagyon-nagyon sikeresek, és most én reménykedem, hogy az idei évben a futókörök napján az általunk megmozgatott emberek száma az meg fogja haladni a 20 000 főt. Most benne vagyunk egy nagyon nagy kampányban, és erről külön szeretnék beszélni, ez a millió lépés az életért. Ezt a Szervát Ültetettek Országos Szövetsége kezdeményezte, mindenki a napi mozgását azt egyrészt hozzá tudja írni, ha nem lépés, a lépés számláló is működik, lehet csapatokat alkotni, az egész rá van rakva az országos kék körre, és tavaly 6500 embert értünk el ezen, vagy ért el a Szervát Ültetettek Szövetsége. Az idejében melléjük álltunk, 100 millió forintot felajánlunk iskolák jutalmazására. Minden iskola, aki ebben részt vesz, és teljesít valamit, az részt vesz egy sorsoláson, ahol egy-egy iskola 1 millió forintot nyerhet sportszervásárlásra. Azt a igen ambiciózus célt tűztük ki, hogy szeretnénk elérni 100 000 embert ennek a programnak a keretében. Ez 77 napig tart, és 77 napon keresztül azért, hogyha megmozgatunk 100 000 embert, Magyarországon ehhez fogható, hogy mondjam, sportesemény még nem volt. Lehet, hogy túl nagyot álmodunk, de nagyon bízunk abba, hogy az iskolákon belül az osztályok megmozgatják a szülőket, nagyszülőket, a szomszédokat is beszervezhetik az iskolai csapatokba. Ez el fog menni. Nyugat-Európában az is nagy tapasztalat, ez különösen az idősebbek meg a betegek esetében fontos, hogy a mozgást azt a házi orvos felírhatja a receptre. Tehát nem csak azt írhatja fel, hogy milyen gyógyszert váltson ki, hanem azt is felírhatja, hogy hát ha most ilyen betegsége van, akkor legyen szíves, járjon le hetente 2-szer konditerembe, vagy menjen el úszni, vagy menjen futni, és hogyha ennek van költsége, akkor azt a TB finanszírozza. Tehát valószínűleg a TB finanszírozás tekintetében nem minden forrásunkat gyógyszerre költenénk, hanem mondjuk az egészséges életmódot szeretnénk elősegíteni, akkor ez valószínűleg hatékonyabb is lenne, legalábbis a külföldi példák ezt mutatják, hatékonyabb is lenne, ráadásul egyébként a közérzete is jobb lenne az embereknek, meg a mentális állapota, egészségi állapota is a társadalomnak. Összességében azt tartom nagyon-nagyon fontosnak, hogy el kell fogadtatni az emberekkel, hogy ez egy trendi dolog, ez egy fontos dolog. És akkor ugye a szociológiában, meg a közvéleménykutatásokban ismerik az ilyen győzteshez húzás, vagy a társadalmi elváráshoz való alkalmazkodást. Tehát egy kicsit kínos lesz azt mondani, hogy hát nem mozogtam, akkor kevesebben is fogják mozogni, és kevesebben is fogják mondani, és többen is fognak mozogni. Hollandiában például, hát nagyon-nagyon kínos bevallani, hogy 5 kilométeres távolságon belül autóval mentem valahova. Tehát mély társadalmi megvetés sújtja, úgyhogy ha valaki ezt is teszi, akkor azt próbálja nagyon titokban tenni, és semmiképpen nem dicsekszik vele társaságban. Tehát valahogy ezt kellene elérni, hogy Magyarországon is ne így eldöngetve mondják, hogy én antisportoló vagyok, be vagyok oltva minden mozgás ellen, találkozunk ilyen emberekkel, hanem mindenki találja meg, és mi nem akarjuk megmondani, hogy kimásszon falat, ki biciklizzen, ki focizzon, ki görkorcsázom, ki ússzon, ezt mindenki találja meg el maga. Nekünk meg kell teremteni a feltételeket, és egy olyan társadalmi klímát el kell teremteni, oktatással, egészségügyel, mindenkivel összefogva, hogy az emberek azok érezzék azt, hogy érdemes mozogni, és ez egyébként ez nekik is jó lesz.
Azt jól látom, hogy van egyéb iránt pozitív változás, tehát többen túráznak, többen járnak futópályára, mert én magam elég sokat járom a hegyeket, és látom, hogy több emberrel találkozom. Tehát, hogy ugrásszerűen megnőtt például a kirándulók száma. Bocsánat. Olyan helyeken, ahol régen nem is voltak.
Egyrészt van egy ilyen érzés, meg vannak mindenféle felmérések is, itt igazából ezek ilyen ellentétes eredményt mutatnak. Tehát ez az Eurobarométer felmérés, ez alapján úgy tűnik, mintha egyébként rosszabb lenne a helyzet, mint az előző felmérés idején volt. Más felmérések meg azt mondják, hogy nem így van. Azt lehet látni egyébként az adatokból, hogy nagyon szoros összefüggésben van a rendszeres mozgás az iskolai végzettséggel. Tehát az iskolai végzettség a városi életmódban sokkal magasabb iskolai végzettségűeknél, városi életmódot élőknél, városban élőknél sokkal gyakoribbak, hogy egészségtudatosabbak, odafigyelnek az étkezésükre, mozgásukra.
A Cserhátban kevesebb emberrel is találkozom, mint a Pilisben egyébként.
Igen, hát de Budapest az nincs a Cserhát mellett. Tehát, hogy van egy ilyen ellentmondásos helyzet, és valószínűleg ez abból adódik, hogy abban a közegben, ahol mi mozgunk, ott az egészségtudatosság az elmúlt években növekedett, de igazából lehet, hogy mi azért egy kisebb buborékban vagyunk, és az országban a helyzet azért nem ennyire pozitív. Egyetlen dolgot mondanék még, tehát, hogy például a dohányzásban is egyébként ez látszik, ott követhetők az adatok, hogy a felsőfokú végzettségűeknél érezhetően is viszonylag jelentősen csökkent, az alacsony végzettségűeknél meg minden csökkenés, ami felül megtörtént, az visszanövekedett, úgyhogy országos szinten egy stagnálás van például a dohányzás tekintetében.
Most vasarolt aktív életmód stratégiáról beszélgettünk, és hogy ebben ugye az államtitkársággal együttműködve a TF Magyar Társadalmi és Sportolói Egyetem is részt vesz. Itt van egy elvárás, mikorra kell ennek elkészülni, hogy lesz ennek a bevezetése? Erről lehet kicsit tudni beszélni?
A megkeresés részét képezte az is, hogy egy fél éves előkészítő munka előzte meg tulajdonképpen magát az írást, tehát az eddig tartott szeptembertől decemberig tartó időszakban a teljes helyzetkép megismerése történt, és mostantól egy új időszámítás kezdődik, ami a stratégia elkészítésére, tényleges elkészítésére irányul. Itt júniusban a parlament elé szeretné terjeszteni államtitkár úr ezt az anyagot.
Kormány elé, nem megy parlament elé.
Bocsánat, kormány elé, ez mondtam. Tehát kormány elé gyakorlatilag, hogyha a tényleges tényállást nézzük, akkor március elejére szeretnénk egy olyan szintű vázlatot elkészíteni, ami már a tényleges sarokpontokat és az anyag első részét fogja tartalmazni. Azt azért nagyon fontos tisztázni, hogy azon kívül, hogy egy helyzetelemzés készül, azon kívül, hogy beavatkozási lehetőségek, itt ennek az előzetes egyeztetésnek a kapcsán minden olyan jelentős szereplőt igyekeztünk megszólítani, aki hozzá tud ehhez tenni, akinek véleménye, javaslata van, és ezeket az anyagokat is folyamatosan feldolgozzuk, és ezek is részét fogja képezni ennek, úgyhogy összességében márciustól június elejéig válik teljesen véglegessé az anyag, és hát bízunk benne, hogy a társadalmi támogatottságot is ez alatt az idő alatt meg lehet hozzászerezni.
Hát ezek a tervek, optimista tervek. Én mindig azt tapasztalom, hogy a stratégiáknál is kicsúszunk az időből. A március vég az azért egy fontos időpont, mert ugye azt követően, akkor április elején kerül beterjesztésre a következő évi költségvetés. És az a helyzet, hogy tényleg van nagyon sok álmunk, ötletünk, javaslatunk, de pénz nélkül ez nem megvalósítható. Tehát, hogyha előre akarunk lépni, akkor a 2024-es évben az eddigeknél biztos, hogy nagyobb forrást kell szánni a szabadidősportra. És ennek egy bölcs ember volt, ő mondta, hogy semmilyen széljárás nem jó annak, aki nem tudja, melyik kikötőbe tart. Tehát, hogy nekünk meg kell tudni fogalmazni azt, hogy ha pénzt kapunk, akkor hova fogunk eljutni, tehát mire kérünk pénzt, és annak milyen társadalmi hatásai lesznek. Úgyhogy márciusban az a minimális elvárás, hogy az anyag az már legyen olyan állapotban, hogy azt tudjuk mondani, hogy erre szeretnénk pénzt kérni. Hogy aztán júniusban befejeződik-e, vagy csak szeptemberben, vagy az októberben, az most kevéssé fontos, márciusban meg kell tudjuk mondani, hogy a következő évben már mit szeretnénk csinálni. Tényleg úgy van, ahogy Gyöngyvér mondta, hogy rengeteg civil szervezetet vontunk be, tehát a szabadidő sportesemény szervezőktől elkezdve tényleg nagyon-nagyon sok mindenkivel, fitness termek képviselőivel, sok mindenkivel találkoztunk már eddig, egyetemek képviselőivel, és én azt hiszem, hogy tényleg egy olyan anyagot fogunk letenni, ami mindenkinek, tehát bízom benne, hogy majdnem mindenkinek tetszeni fog, és tényleg, hogyha ezt elfogadjuk, és sikerül támogatást szerezni hozzá, akkor hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy ez egy élhetőbb, jobb ország legyen, ahol egészségesebben élnek az emberek, többet mozognak, és ezáltal jobb a mentális állapotuk, közérzetük, és egész egyszerűen boldogabbak.
De azt jól feltételezem, hogy ez nem egy-két évre szóló program, mert ez időtávokban kell gondolkodni, tehát mi tudatról beszélünk, meg hozzásról, meg élményközpontúságról, tehát ez mi 10 év, 15 év, mennyi időben kell itt gondolkodni?
2030-ig szól a stratégia, és nyilván egy rövid, egy közép és egy hosszú távú tervezés is van benne, de 2030-ig. És egyébként abszolút egyetértünk ebben, hogy ez a szemléletformálás és ez a szintű változás, ez nagyon optimista, hogy a következő euróbarométerig nagyon nagy mérhető változást tudunk elérni, mert biztos, hogy ez egy hosszú és egy lassabb folyamat, de bízunk benne, hogy azokat, akik egyébként ilyen alkalmi jellegű mozgást végeztek eddig is, tehát, hogy néha elmegyek kirándulni, ők talán azok, akiket egy kicsit könnyebb, egy rendszeresebb irányba eltolni, hogyha őket tudnánk megtalálni, akkor lehet, hogy ez lehetne látványosabb. Ez a rövid és középtávú terv. Ugye azok a célcsoportok, akik nagyon nehezen elérhetők, mély szegénységben élnek, alacsony iskolázottságúak, ők egészen biztosan nagyon gyorsan, nehezen változtathatóak, meg főleg ilyen mélységben, mint az, hogy hogyan vezesse az életét. Meg még számtalan dimenziója van ennek, úgyhogy azért is én nagyon örültem, egyrészt nagyon örültem ennek a felkérésnek, másrészt úgy gondolom, hogy ez egy hatalmas kihívás is, és nagyon szerencsés, hogy 2030-ig szól, hiszen a 2 év és a 4 év az teljesen biztos, hogy bizonyos célcsoportok esetében egy majdnem, hogy lehetetlen misszió. Bízunk benne, hogy hosszú távon igen. És hadd mondjak erre egy pozitív példát, hogy itt elhangzott, hogy ugye legyen divat az egészség, legyen divat a mozgás. A németek, amikor újjáépítették a második világháború után az országot, ugye Nyugat-Németország, ott elkezdtek divatot csinálni az egészségből, és ennek nagyon fontos eleme volt a táplálkozás mellett a fizikai aktivitás, a sport, és úgy lett, ahogy államtitkár úr is mondta, hogy egyszerűen egy értelmiségi németnél, egy nyugatnémetnél már kínos volt, hogyha ő egyébként elhízott, vagy dohányzik, vagy nem mozog, fizikai aktivitást nem végez, és miután ők voltak a véleményformálók, ezért ez szépen legyűrűzött a társadalom alacsonyabb rétegeibe is, és ez nyilvánvalóan hosszú távú dolog, de sok évtized alatt eljutottunk oda, hogy ez most már ott egy teljesen elfogadott dolog, és végül, ugye, ahogy a keleti csatlakozás megtörtént, látható ott nagyon szépen a változás, hogy ez átgyűrűzött a másik területre is, oda, ahol pedig egyébként mindannyian jól tudjuk, hogy abszolút az élsport és a versenysport, az olimpizmus volt az első kiemelt, mint orintosítva, mint pedig szemléletben. Ma már, aki a Németországban van az ember, bármilyen, teljesen mindegy, hogy egyetemi vagy hétköznapi környezetben, nem látunk ilyen óriási különbséget. Tehát a sok év az egy hosszú munka, viszont látható, hogy mit kell követnünk, és itt van számos pozitív eredmény, amiben érezhető, hogy még ez a szemlélet is tud formálódni, és ez a két dolog nagyon szépen erősíti egymást, nem pedig kioltja. Mert vannak ikonjaink, akikre felnézünk, de vannak hétköznapi hőseink is, akik váltottak, és akikre szeretnénk hasonlítani.
Steve Jobs egyszer azt mondta, hogy ha valaki van olyan őrült, hogy elhiszi, hogy meg tudja változtatni a világot, az meg is fogja. Tehát én nagyon-nagyon hiszek benne, hogyha ebbe a programba beleállunk és sikerül pénzügyi támogatást hozni, akkor az 59% soha nem sportolót, azt 4 év alatt le tudjuk szorítani 45%-ra. Ez 15%-os javulást jelent. 15% pontos javulást jelent. Ez szerintem ez egy elérhető cél. De hogy ezt el tudjuk érni, ahhoz nagyon szépen össze kell rendezni mindent, egészségügyet, oktatásügyet, mindent. És én nekem ez ilyen feltett szándékom, hogy ezt megtesszük. És ez a Monsport Sarolta, ez az aktív életmód program, ez azért nem véletlen, hogy Monsport Saroltáról lett elnevezve. Tehát említetted, hogy Sarolta egy kiváló tájfutó volt, megverte a skandinávokat, ami gyakorlatilag a lehetetlen kategóriába tartozik. Ő volt az első.
Szuggesztív ember is volt.
Ő volt az első ember, aki első asszony, aki 3 órán belül futotta, európai nőként, aki először 3 órán belül futotta a maratont, de igazán nem ezért neveztük el róla a stratégiát. A stratégiát azért neveztük el róla, mert amikor Saci az a kullancs csípéstől megbetegedett kómába volt, egyik lábáról lebénult, akkor utána képes volt felállni, összeszedte magát, és amikor azt mondták, hogy soha nem tud futni, akkor képes volt ebből a helyzetből is elérni azt, hogy 7 perc alatt futotta a kilométert, és nagyon büszke volt rá, hogy és büszke is lehetett. Majd utána az aktív életmódnak egy ilyen élő nagykövete volt, és tényleg többen emlékeznek róla, úgy, ahogy te is mondtad, hogy egy szuggesztív, szabadszájú, vicces...
Nem hímezett hámozott.
Nem, tehát igen. És tényleg járta az országot, a nyugdíjas klubokat, az iskolákat, és tulajdonképpen az aktív életmódnak igen, igazi nagykövete volt. És tényleg azt hadd mondjam el, hogy amikor úgy felvetődött, hogy valakiről el lehetne nevezni ezt, én bárkivel megkérdeztem, kétféle dolog történt. Vagy nem mondott egy nevet sem, vagy Monsport Saroltát mondta. Tehát nagyon-nagyon sokan, tehát más név fel sem vetődött, úgyhogy azt hiszem, hogy igazán méltó emberről van elnevezve, de nem a sport eredményei miatt neveztük el Monsport Saroltáról, hanem amit utána azért tett, hogy a magyar társadalom sportoljon.
Ez hadd kapcsolódjak egy nagyon kedves történettel, hogy volt szerencsém együtt dolgozni Sacival néhány évig az Egészségfejlesztés Intézet és a DFS munkám során, és közösen tartottunk szenior életmódváltó programot, illetve szenior gyalogló klub volt a Margit-szigeten, és oda is bevittük a rekreációs szakos hallgatókat, és vele együtt dolgozhattunk, és együtt tartottuk a bemelegítést. Én ennyit nevetni, kacagni idős embereket soha nem hallottam, mint amikor ő animálta, ugye én animációt is tanítok, animálta, ténylegesen animálta ezt a bemelegítést, a csípőforgatás, és mindent kiemelve, és úgy olyan örömmel kezdtek el mozogni az idősek.
Nem biztos, hogy minden elmondható itt, amiket ő ott elmondott.
Nem is tervezem elmondani, de azt az örömöt, és azt a jó kedvet, amit ez sugárzott, az, ahogy ő ezeket levezette, én úgy érzem egyébként, hogy itt jön be a mi szakmai felelősségünk, a rekreációs szakembereké és a sportszakembereké, hogy pont amiről az elején beszéltünk, hogy ne arra gondoljunk, hogy most égettem a kalóriát, a zsírt, egészségesebb leszek, nem halok meg infarktusban, hanem örüljünk neki, élvezzük a közösséget, legyen olyan az a kollega, hogy ragadjon magával, és ne vegyem észre, hogy mennyi alatt futottam, vagy hogy én bemelegítek egyébként, és ő ebben tényleg zseniális volt, és úgy érzem, hogy ösztönösen volt az, de egyébként ezt tanítjuk is, és én pedig azért örültem nagyon, hogy sokan őt választották, és hogy ő lesz az, mert hogy nekem ez egy olyan élmény, és úgy érzem, hogy ami nagyon jelentős, és úgy érzem, hogy azt a szellemiséget is ő képviselte minden szempontból, amiben mi mindannyian hiszünk.
Egyetlen mondatot szeretném még kiragadni, mégpedig, hogy közösség, tehát hogy igazán ezt akkor tudjuk jól megcsinálni, hogyha a közösséget is építünk. Most voltak nálam a Színlab munkatársai, és mondták, hogy van olyan kutatás, ami teljesen egyértelműen bizonyítja, hogyha közösségben végezzük ugyanazt a mozgást, az egészségünk szempontjából az egyértelműen pozitívabb hatású, mint hogyha egyedül összeszorított foggal szenvedünk a kilométerekre. Ez az, egyébként ezt Monsport sorolta is mondta, hogyha egy társaságba járunk futni, akkor ez egy nagyon erős motivációs erő, mert ha esik az eső, akkor lehet, hogyha magam futnék, nem mennék. De ha tudom, hogy ott másik három ember vár rám, akkor kénytelen vagyok elmenni. Tehát, hogy én ebben az aktív életmód stratégiában nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy a közösségre, a közösségben mozgásra is odafigyeljünk, hiszen ez különösen az elmagányosodó idősek esetében ez egy nagyon-nagyon erős mentális kapocs lehet ott a közös sportolás, és biztos, hogy nagyon-nagyon sok embernek mentálisan, a sportoláson túl az, hogy közösségben nagyon nagy erőt fog adni.
Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen hosszan beszélhettünk erről a nagyon fontos és érdekes kezdeményezésről, a Monsvasarolta aktív életmód stratégiáról. Nekem mindig az jut eszembe Sarolta, amikor találkoztuk, nekem a súlyom mindig inog, és akkor mindig azt mondta, hogy apukám, fuss te rendesen. Mindig ez volt az első mondata, hogy így próbálta az embereket motiválni minden erővel.
Meg azt is mondta, hogy az életkor előre haladtával a tányérokat egyre kisebbre kell venni.
Ennyi a kulcs.
Igen, Miki mindig megkérdezett, hogy rendben van minden otthon. Tudom, hogy igen, Saci, akkor jól van, gyerekek. És akkor mentünk tovább. De valóban a szabadszájúság jellemző volt, de valóban
szabadszájúságra tényleg csak annyit most itt összeszedem magam, és elmondom, hogy azt mindig elmondta, hogy az embernek két dolgot nem szabad élete végig abba hagynia. A mozgást és a szexet. Ez egy ilyen állandó búmója volt.
És akkor minden megkérdezte, hogy minden rendben van otthon.
És ezek után fiatalok, idősek mindig jót szórakoztak.
Nagyon szépen köszönöm. Államtitkáról Révész Máriusz, köszönöm szépen, hogy itt voltál. És Lassi Gyöngyvér, a TF tanszékvezetője volt a másik vendégünk. Köszönöm, hogy hallgattak minket. Mezei Dániel vagyok. További szép estét.
Ez volt a hét vendége. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.